Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, észrevehetőségről fogunk beszélni. Ma egy nekem különleges vendéget hívtam, remélem, hogy a hallgatóknak is, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, és egyúttal az I Love You együttesnek az alapító énekes, akit nagy szeretettel köszöntek.
Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, nem tudom, tegeződhetünk?
Szerintem tegeződjünk, igen amúgy is
tegeződünk.
A magánéletben is tegeződünk, úgyhogy ne tévesszük meg se magunkat, se a hallgatókat. Ez a zenekarosdi dolog, ez engem nagyon-nagyon érdekel, viszont a beszélgetés végén fogjuk, tehát hogy aki előre tekerne, vagy belegyorsítana, először a szakmát kapcsán szeretnék érdeklődni, meg kérdezni, és aztán a műsor vége felé viszont engem nagyon érdekel. Érdekel ez az I Love You együtteses kaland is, ami most már azért több évtizede tart. Ami miatt gondoltam, hogy beszéljünk ebben a láthatóság témában, az elsősorban azért van, mert egyfelől sokfelé látlak nyilatkozni, beszélni podcastokban és rádióműsorokban egyéb helyeken. Másrészt így körülbelül egy-másfél-két hónapja, ezt majd pontosítod, egy elég komoly tartalomfolyam jelent meg talán csak a Facebook felületed, de ugye a fő, ahol szakmai cikkeket, írásokat teszel tulajdonképpen napi rendszerességgel közre, és ami miatt gondoltam, hogy erről beszéljünk picit, az, hogy a láthatóság és a te szakterületed, a pszichiátria hogyan kapcsolódik egymáshoz, és miért fontos, úgyis ezt fogom kérdezni, miért fontos neked, hogy ezt a fajta jelenlétet most így erősítsd? Kezdjük először azzal, hogy miért határoztad el, hogy ezt a content folyamot létrehozod, és akkor utána elágazunk belőle.
Egyrészt szembesültem azzal, hogy mennyi teljesen blőd vagy zavaros, vagy sokszor félrevezető, vagy hamis betegek, vagy a mentális zavarral küzdő emberek életét talán tovább rontó, stigmatizáló, félrevezető tartalom kering az interneten és a Facebookon is, és valahogy ki voltam pihenve, és volt egy kis szabadidőm, és akkor gondoltam, hogy mivel én elsősorban a borderline személyiségzavar az egyik ilyen embercsoport, akik ilyen jellegű problémákban szenvednek, őket kezelem, meg az ő problémáikat kutatom ott az egyetemen. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt így tisztába raknánk.
Hát ez egy nagy hívószó, ez a borderline.
Igen, és hogy egyrészt növeljük az empátiát azokkal szemben, akik, vagy azok felé inkább úgy mondanám, akik ez ilyen tünetekkel küzdenek, hogy akik nem élik át azt a pokoli szenvedést, azok bele tudjanak érezni, hogy mi lehet az ő néha zavaró, néha furcsa viselkedésük hátterébe, meg ugyanakkor azt is fontosnak tartottam, mert előtte csináltam egy ilyen oktató programot borderline személyiségzavarba szenvedők hozzátartozóinak, hogy azt is láttassuk, hogy azért a hozzátartozóknak, a szülőknek, vagy a gyerekeknek, hogyha a szülei borderline-ok, vagy borderline személyiségzavar tüneteit mutatják, meg a párjuknak, barátjuknak, munkatársuknak sem mindig könnyű, főleg, hogyha nem értik, hogy mi van e mögött. És hát így indult, és aztán, miután ezt befejeztem, akkor már a lendület vitt magával.
Ugye nagyon sok témát dolgozol
fel. És akkor igazából ezután ilyen, hát rengeteget kell olvasnom, mert a munkám során, mert oktatok egyetemen, követnem kell a szakirodalmat, és közben rengeteg ilyen ötletem támad, meg fontos dolgokról tudok, meg fontos dolgokat, és arra gondoltam, hogy ezt ideig megosztottam a kollégáimmal, akik szegények ezt elszenvedték, és nem mindig akarták
óhatatlanul,
ezt,
igen.
ezt meghallgatni. Úgy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt ilyen közkincsét tenném, mert eleve én magam tapasztalom, hogyha fölmegyek a Facebookra, vagy ilyen írott interneten hozzáférhető írott sajtót olvasok, hogy nem ritkán találok olyat, ami engem érdekelne, és szívesen olvasnám, és akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért ne írjak olyanokat, ami engem érdekel, és szívesen olvasnám, ha más ilyenekről írna, és akkor én ezeket elkezdtem így, amit amúgy is olvasok, meg kijegyzetelem magamnak, akkor azt egy kicsit így átalakítom egy bizonyos ilyen olyan nézőpontból akarom ezeket megírni, meg írom meg, amivel akarok sugallni egy olyat, hogy esetleg így is lehetne látni a másikat, meg magamat, hogy egyrészt ilyen önegyüttérzéssel, de a másikkal való együttérzéssel, és ezzel ezt a tragédiát le nem tagadva, hogy milyen baromi nehéz együtt lenni embereknek, és hogy ne csináljunk úgy, mintha ez könnyű lenne, hanem nézzünk szembe, hogy mennyi fájdalom van egyénileg az életünkben, és mennyi fájdalmat okozunk egymásnak pusztán azért, hogy én élni akarok valahogy, és a másik akar tőlem valamit, de én nem azt akarom, és a többi, és a többi.
Emögé kialakult egy, hát rajongótábort nem mondok, de egy komoly követőtábor, ha jól láttam, itt egy 15 ezres követőtábor van a Facebook oldalon, akik azért, hogy mondjam, ez kicsit unorthodox a content, olyan értelemben, hogy ezek sokszor ilyen fejezetnyi hosszúságú, te fogod mondani, ezek nem fejezetek, de hogy ezért ezek masszív szövegek tulajdonképpen. Szóhasználatuk is olyan, hogy azért figyelni kell rá, tehát hogy nem egy lájtos kis pszichológiai tartalom, hanem olyan odafigyelős, és mennyiségileg is azért egy masszívabb, hogy találkozik egymással ez a követőtábor, és a te önkifejezési elképzelésed, az, amit az előbb felvázoltál, hogy hogyan születnek ezek az anyagok.
Igen, tehát, hogy ez biztos, hogy ez nem egy jól megtervezett stratégia, nem végeztem el.
Nincsen content kalendár, hogy mikor
igen,
mi kell.
Nincsen, uh-huh. nincs ilyen újságírói képzettségem, én alapvetően tudományos cikkeket szoktam írni, főleg angolul, mert azért valamit a munkahelyemen, és hogy nincs is ez az egész így megtervezve, vagy kitalálva, nem is követem ezeket, hogy...
Ne csinálni.
Mert ugye a Facebook mindig tesz ilyen ajánlásokat, hogy legyen rövidebb, legyen Reels videó, meg mit tudom én mi, de hogy én, nekem ez így nem volt célom, hogy építsek egy követő, nem is tudom értelmezni, mit jelent az, hogy követő. Gondolom a bekövetés az annyit jelent, hogy értesülök.
Hát feldobja neki, igen, jó tehát, esetben, neki töredékének.
Igen, tehát hogy nem... Gondolom, hogy ami a szó eredeti jelentés, hogy követek valakit, hanem ez...
Hát inkább nagyon sok mindenkit követhetek.
Könnyebben megtalálom a tartalmait, vagy valami
igen, ilyesmit
jelenthet,
de nyilván valamiért. Tehát az ja. azt jelenti, hogy valamit kap az ember, ha igen. a követést választja. Tehát ez igen. egy értékkövetés is igen. egyúttal.
Na, ez nagyszerű, hogyha valaki ezt gondolja erről. De
hát
hogy,
vagy bosszankodni hogy, akar, hogy, mindegy, mondhatom
igen,
így is.
Igen, de hogy nem... Tehát csak... Azt írok úgy, ahogy kedvem van. Ez egy fura ötlet volt, hogy az első néhányat kiraktam a Facebookra, és továbbra is ragaszkodom ehhez, hogy arról írok, amihez kedvem van, és olyan szinten, vagy színvonalon, ahogy bírok, vagy ráérek, vagy energiám. Ez egy nagyon egyenetlen.
Szabad emberként.
Igen, szabad emberként. Érdekes módon három könyvkiadó megkeresett, és amikor így elgondolkoztam azon, hogy tényleg milyen jó lenne ezeknek a menő könyvkiadóknak írni valamit, akkor egyből egy ilyen írásblokkom lett. És akkor így rájöttem, hogy nem, én itt nem akarok dolgozni, ez nekem egy ilyen hobbim, szórakozásom, és ezért van az, hogy a Facebook bejegyzésekhez képest viszonylag hosszú dolgokat írok, meg...
De nem követed, hogy kell, nagyon jó.
De érdekes, ez engem megnyugtat, hogy ez ilyen sok embernek ez érdekes, vagy kíváncsi arra, hogy ilyen komplexebb gondolatmeneteket elolvasson.
Ami szerintem nagyon hangsúlyos és fontos, hogy a, hát minek hívják ezt, a leírásban tulajdonképpen nagyon hangsúlyosan oda tetted, hogy egyrészt nincsen magárendelésed, tehát hogy a hivatalos úton, akit ez jobban érdekel, akkor álljon be a sorba tulajdonképpen, ami szerintem egyfelől egy izgi dolog, úgyhogy erről kérdeznélek, a másik pedig az, hogy viszont ott van a mobilszámod. Ami meg mégis inkább kicsit ilyen felhívás keringőre, sőt az e-mail címed is, tehát azon, hogy tulajdonképpen te megtalálható vagy, szaklathatnak kérdésekkel.
Ott van a mobilszámom?
Hát, hogy az egy aktuális mobilszám, tehát nem tudom, mint beszéltünk telefonon, nem tudom, hogy az van a Facebookon, de van kint egy telefonszám.
Tényleg?
Igen.
Atya úristen,
na, akkor azt majd nézd rá, vagy nézd.
Jó, ez is jellemző, hogy nem...
Aha, nem volt ez ennyire tudatos, aha. De akkor nem szoktak hívni, hogy doktor úr így meg úgy, most akkor nekem borderline-om van? Vagy...
Tehát mivel én az egyetemen dolgozom, és egy pszichoterápiás osztályt is vezetek, meg a sématerápia, ami most így nagyon fel van hype-olva arányaiban ahhoz képest, hogy mennyi igazi sématerapeuta van Magyarországon, hogy... Két naponta kapok e-mailt ennek ellenére, vagy ilyen üzeneteket, mielőtt ezt csináltam is, hogy keressek ilyen terapeutát, meg olyan terapeutát, meg amolyan. Hát nem tudok keresni, mert beteltek. Akiket én ismerek, és jónak tartok, őket merném ajánlani, de ők...
2030-ra.
Rá felhívom őket, nem veszik föl, de visszajönnek, hogyha... pácienst akarsz kiküldeni, akkor ne is hívjál.
Aha. Ez még szerintem istenes, tehát, hogy ajánljál valakit.
Tragédia szerintem.
Igen, bocsánat, nem erre a részére mondtam.
Valóban. Az egy tragédia,
tehát,
nem
lehet eljutni terápiára, ezzel a részére mondod.
Egyrészt, hogy milyen kevés az adójából, vagy az egészségbiztosításba befizetett pénzből neki milyen kevés ember tud egyáltalán hozzájutni a pszichoterápiához, amiért ő havonta fizet ugye egy díjat, hogyha valami baja van, kezelést kapjon, mert azért lássuk be, hogy a magárendelésekbe ott 25 ezer forint per óra kezdődik.
És ott is város.
Várólista van, de hát mondjuk a sima terápia az kétszer egy héten kell, hogy legyen, az ugye
egy vagyon.
Az 400 ezer forint talán. Egy hónapban, hát ki engedheti ezt meg magának? Van, aki megengedheti.
De annak nincs baja.
Hát de annak sokat kell dolgozni azért, hogy
jól legyen. Hogy jó. De nem erre a részére mondtam, tehát nem a panaszaikkal, mert az, hogy ajánljál valakit, az oké, de a doktor úr, én csak annyival zavarnám, hogy itt így érzem, úgy érzem, ez zavar, az zavar, tehát amikor már rád öntenék a panaszt, amit nyilvánvalóan nem tudsz felvállalni, és gondolom ezért van benne az a kis diszklémer, hogy itt a szövegeket adott közzé, köszönöd.
Igen, igen. Hát én ahol dolgozom, ott van egy... ott ellátjuk az embereket,
ja,
aki
aha.
Területileg oda tartozik, meg bizonyos szempontból mi az a pszichoterápiás osztály, ami bentfekvős, ott az egész országról jöhetnek, ott is van várólista, ott TB alapon ellátjuk az
ezt
embereket.
Ezt teljesen értem, és nem is ez.
De
nem.
Én nem aha. Tudok még többet dolgozni ezen kívül.
Ez világos, és picit ezt piszkáltam, de körbe táncoltuk azért, hogy ha valaki, és picit erről szól ez a podcastnak ez a része, vagy az évad, hogy valaki ugye azért teszi magát láthatóvá, egyfelől, nem csak ebből a célból, hanem sok célban, hogy mondjuk ügyfelet szerezzen, teszem azt. Tehát, hogy lehet, hogy valaki azért blogol, azért csinál podcastot, hogy megmutassa a saját rátermettségét, de egy olyan esetben, amikor ugye itt erről most nincs szó, és tényleg csak nem is önkifejezés, ez ismeretterjesztés, amit végzel, tehát itt nincs mögötte ilyen, hogy egyébként meg, ha ilyen panaszod van, akkor bővebben meg tudjuk vitatni, mert akkor arra ott a hivatalos út.
Igen, a klinika.
A klinikai út. Beszéljünk most még arról a részéről, amit mondjuk mondjuk kritizálnak, vagy nehezebben fogadnak el, hogy van-e arra szükség, szoktál ilyen kritikát kapni, hogy ugye laikusoknak, vagy kvázi laikusoknak ilyen mélységig, és akkor értem, hogy ez a mélység ez viszonylagos, de hogy ilyen mélységig beavassad, vagy ismeretet terjesszél ezen a területen. Szoktál-e ilyen kritikát kapni, és mit gondolsz róla?
Hát egyetlen egy ember szokott ilyeneket írni, de rajta kívül nem.
Tehát ez nem egy gyakori panasz, ez egy marginális valami.
Hát egy embernek ez a véleménye, egy kollega, tehát ő azt hiszem pszichológus, és de ez szerintem nyilván ez egy ilyen kulturális változás, hogy a magyar, mondjuk az elmúlt 100 év magyar orvosi gondolkozásába nagyon nehéz volt átvinni azt, hogy informált beleegyezés, tájékoztatni kell a beteget mindenről, meg kell vele beszélni, közös döntéshozatal. Persze nem az, hogy én megkérdezem tőle, hogy milyen gyógyszert szeretne, hanem elmondom, hogy milyen miből kezelések vannak, melyiknek mi az előnye, hátránya, önnek ez mivel járna, és akkor közösen hozunk egy döntést, és ő akkor tud értelmesen dönteni, hogyha elég információt kap. De hogyha megnézzük egy ilyen, talán a Yale, vagy a Harvard, vagy a Columbia, vagy bármilyen jobb egyetemnek a világon, Oxford University Press, vagy University,
maga a University
orvosi tanszékein, ott a honlapját, ha megnézik, ott vannak a frequently asked questions, hogyha ez a bajod, akkor mit kell megkérdezned az orvostól, milyen vizsgálatokat kell megtudnod, hogy azt elvégzi-e, és hogy annak milyen eredményei mit jelentenek, tehát és ez mit jelent számodra.
Dr. Google tulajdonképpen, hát csak az egyetem.
Olyasmi, tehát hogy én azt gondolom, hogy az embereknek fontos, hogy tudják, hogy mi történik velük, és miért, és hogy tudjanak dolgokról. Én azt gondolom, tehát nem lehet hülyének nézni az embereket, sőt, inkább segíteni kell őket, hogy egyre tájékozottabbak legyenek. És ebben még ráadásul bennem nem csak az van, hogy most leleplezek valamit, hát különben bárhol, bárki, bármit el tud olvasni az interneten, tehát
ez legalább kontrollált.
Atombombát tud építeni egy kis kamasz a neten keringő információk alapján. Szóval én azt gondolom, hogy én inkább egy olyan szemléletet is akarok nyújtani, hogy milyen, ami az én világlátásom, hogy hogyan kéne bánni egymással. Hát ebben van egy olyan, hogy ez is egy ideológia, amit én képviselek, hogy az önmagunkkal való együttérzés, meg a másikkal való együttérzés, meg a le nem tagadása a kínoknak és szenvedéseknek.
Ez a Krízisek és pofonok, dr. Unokazsot, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttesnek a alapító énekese a vendégem, és azonnal jövünk.